Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A januári rezsistopp minden magyar háztartást érint, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a TV2 műsorában. Czepek Gábor ismertette, a gáz esetében 3 millió 300 ezer, a távhő esetében 700 ezer családról van szó, valamint 5 millió 200 ezer háztartás kérheti villamos energiában elszámolni a kedvezményt. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet és az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatás alapján a lakosság 30%-os árkedvezményt kap a januárban elfogyasztott földgáz, villamosenergia és távhő után, tehát ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltér. Gázfogyasztóknak automatikus a kedvezmény, villanyszámlánál nyilatkozni kell április 30-áig, távhő esetében pedig a kedvezmény kizárólag a hődíjra vonatkozik, az alapdíj változatlan marad. Az előre fizetős mérővel rendelkező fogyasztók egyszeri 7000 forintos támogatásban részesülnek. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma januárban 224.130 volt, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Ez az előző év azonos időszakához képest több mint 6000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenést jelent. Hívta fel a figyelmet Szomba Sándor, hozzátéve, hogy ez változatlanul az Európai Unió élmezőnye. Évszázados csúcsra 1.170.000 tonnával emelkedett tavaly a hazai kőolaj kitermelés, miközben a földgáztermelés is majdnem elérte a 2 milliárd köbmétert, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A rekorddal kapcsolatban megjegyezték, a kormány célja az importfüggőség csökkentése és a belföldi energiahordozók arányának növelése. A gazdaság egyik legfontosabb húzó erejének nevezte a turizmust a 2025-ös év alapján a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a turizmus.com magazinnak adott interjúban arra hívta fel a figyelmet, az ágazat a hazai GDP több mint 14%-át adta. Időarányosan csak nem 10 000-rel többen kezdték meg a felsőoktatási felvételi folyamatot, mint tavaly ilyenkor, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a TV2 műsorában. Hankó Balázs emlékeztetett, február 15-én éjfélig lehet jelentkezni. Magyarországnak jövő évre egy 23 ezer fős migránstábort kellene felállítania és befogadnia azokat, akikről Brüsszelben úgy gondolják, hogy itt jó helyük lenne, mondta el a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György közölte, a kormány azt gondolja, hogy hazánktól minél távolabb kell feltartóztatni a migránsokat. Újra a bírósághoz fordul a fővárosi kormányhivatal, mert Budapestnek továbbra sincs főpolgármester helyettese. Sára Botond főispán szerint a főváros törvénytelenül működik, ezért a törvényszék előtt a teljesítés kikényszerítése iránti eljárást kezdeményez. Az ukrán-magyar határszakaszon 2620-on jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 12 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével végződik majd az ukrajnai háború, jelentette ki tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Ezért Brüsszelnek teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetnie, hiszen ezzel csak meghosszabbítják az öldöklést, tette hozzá Szijjártó Péter. A tárcavezető bankokban tárgyalt újabb tájföldi beruházásokról és felsőoktatási együttműködésekről. Átadták a magyar kötött segélyhitelből épült szennyvíztisztító telepet Laosz fővárosában, jelentette be a tárcavezető. A magyar vállalatok világszínvonalú technológiái segítséget nyújtanak abban, hogy a helyiek jobb higiéniai és egészségügyi körülmények között élhessenek, mondta el Szijjártó Péter. Érintette azt is, hogy tavaly már több mint 600 laoszi diák pályázott magyar felsőoktatási ösztöndíjra, ez szavai szerint jól mutatja a két nép közeledési szándékát. Ezt pedig az is kifejezi, hogy Budapest és Vientián testvérvárosokká váltak, és hasonló lépés készül Nyíregyházával és Pakssal is. A múlt héten közzétett nemzetközi tanulmányt cáfolva az Agrárminisztérium és a Nébik is megfelelő minőségűnek nevezte a magyar almát. A magyar szakhatóság szerint az európai vizsgálati eredmények sem azonosítottak határérték felett szennyezett ételt 2023 és 2025 között. A rákellenes kódex egyik ajánlása, hogy vegyünk részt a vastagbélszűréseken, emlőszűrésen, ményakszűrésen és tüdőszűrésen, mondta a Magyar Rákellenes Liga elnöke az Inforádióban. Magyarországon a nőknél az emlő és tüdőrák a leggyakoribb, a férfiaknál a prostata daganat és a tüdőrák, ismertette Rozványi Balázs, hozzátéve, hogy a korai felismerés életmentő lehet, és fontos a megelőzés, az egészséges életmód. 2000 óta február 4-e a rákellenes világnap. Végül az időjárásról. Borult az ég időszakos esővel, sokfelé saras esővel, többfelé megélénkült a szél. A csúcshőmérséklet 2-4 fok körül alakul. Holnap felhős lesz az ég, de átmenetileg akár szakadozhat is, sokfelé lesz erős a szél. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Sóspataki Ferenc természetgyógyászt, akivel a miskolci Kafka Margit könyvtárban találkoztam és ültünk le beszélgetni. Visszatérő kedves vendégön már a Kafka Margit könyvtárban, ha jól tudom, nem első alkalommal tart előadást itt.
10 éve, hogy rendszeresen minden hónap második hétfőjén ingyenes előadást tartok, tájékoztatót tartok, amit az életemből merítek tapasztalatokat, és természetesen a tudomány mai állását is hozzáteszem.
Gasztronómiai műsorban találkoztunk nem véletlenül, hiszen előadásai az étkezéssel kapcsolatosak. Nem hiába mondjuk azt a mondást, hogy az vagy, amit megeszel.
Igen, hát ez Hippokratész mondta, de én mindig hozzáteszem, hogy nem csak az, amit eszel, hanem ahogy eszel, amikor eszel, amennyit eszel, és így tovább, ezek nagyon lényeges kérdések.
legyen segítségemre nekem és a kedves hallgatóknak, hogy amennyire tudjuk, válaszoljuk meg ezeket a kérdéseket. Hol kezdjük? Hogy mi teszünk? Legyen először ez az első kérdésünk, amit megpróbálunk megválaszolni?
Az ember tápcsatornája vegyes táplálkozásra született, tehát tulajdonképpen a húsok, fehérjék mellett a zöldségek, gyümölcsök, fűszerek létfontosságúak, hiszen ezek ízesítik az életünket, és ezek nagyon fontosak. Na most az én nagymamám az nem tudta mi az, hogy fiténsav, nem tudta mi az, hogy mikroszkóp meg molekula, de azt örökítette a családba az anyai ág, tudta, hogy a száraz babot este be kell hideg vízbe áztatni, másnap leöntötte a vizet, és föltette a finom bableves főzni. A kínaiak, akik hát sokkal fejlettebbek gyógynövény használatban meg gyógyításban, ők az első forrásig nem rakják a fűszereket és egyebeket a bablevesbe, hanem azt a levet kiöntik, és utána ízesítik, és főzik tovább. Na most ezzel az áztató lével a fitinsavat, az enzimgátlókat távolítjuk el, amivel emészhetőbb, jobban feltárulkodik, jobban hasznosul, és lényeges kérdések, hiszen a különösen a lencse, de a többi hüvelyesek is egy lecitin nevezető olyan fehérjét tartalmaznak, ami az agy fejlődéséhez és működéséhez nélkülözhetetlenek. Tehát főleg serdülőkorban, diákoknak, fiatalkorban, tehát időskorban is nélkülözhetetlen, a feledékenység elmulasztásához is hozzájárul. Tehát én ezekkel a kérdésekkel foglalkozok, és általában kísérletező szellemű vagyok, tehát szeretem a változatosságot táplálkozásban, és mindig újakat próbálok ki ízben, zamatban, színben, formában.
Ha már zöldségeket említ, akkor a zöldségekkel kapcsolatosan általános jó tanácsként mit tudna mondani?
A zöldségek nélkülözhetetlenek a táplálkozásunkban, hiszen rengeteg rostot tartalmaznak, antioxidánsokat, amely tulajdonképpen fiatalító hatású, az emésztés serkentik, méregtelenítenek, és zamatosak, ízesek és különlegesek, tehát változtatását teszik az étrendünket, és tulajdonképpen én hetente háromszor fogyasztok fehérjét vagy húsféléket, és a zöldségek nagyon fontos része a táplálkozásunknak. 30 éve reggelente csak gyümölcsöt fogyasztok, de néha teszek hozzá, ma például tyúkurt és pityhangot is tettem a reggeli italomba, turmixáltam, de tettem egy sárgarépát, mert valahogy oda kívánkozott, és utóbbi időben, ködös időben a szememnek is jót tesznek a sárga vitaminok, és a sárgarépa a sütőtök, és még sorolhatnám, tegnap este batátát, édesburgonyát fogyasztottam, és semmi más nem csináltam, csak mint nagyanyám, ugye héjába főzte a krumplit, az édesburgonya és krumpliféle, ugye csak édes és édes szájú vagyok, de a cukor az mérgező dolog, és ezért a batátára rászoktam, nagyon finom, 3 öklömnyit megfőztem vízbe, úgyhogy teljesen lelepi a víz, 40 perc alatt megfő, hideg vízbe leütöttem, mert éhes voltam, lehúztam a héját, hát akkor könnyen lejön, összepépesítettem egy kis tökmagolajat, mert férfi ember vagyok, és a tökmagolaj nagyon finom, nagyon jó, sót tettem hozzá, kurkumát tettem, ami most kezd hazánkba igazán elterjedni, köményt, egy kis borsot, mert a kurkuma jobban felszívódik, és az a édes, sós íz, ahogy összepépesítettem villával, semmi más, tökéletes táplálék volt, puposott tányérral jól laktam 4 órával lefekvés előtt, és tökéletes éjszakám volt, jó, aludtam, kipihenten 5 órája érkezem, hogy ide érkezzek pontosan.
Mikor egészséges, ha étkezünk a lefekvés előtt, hány órával fogyasszunk táplálékot, milyen jó tanácsokat mondhatunk el ezzel kapcsolatosan?
Tulajdonképpen, ha éjjel nyugodtan, kipihenten szeretnénk aludni, tehát úgy, hogy zavartalan legyen az éjszakánk, akkor túl kalóriadús, zsíros, nehezen emészhető táplálékot nem szabad fogyasztani, pláne az én koromban már, és lehetőleg úgy, hogy mire vízszintes helyzetben lepihenünk, addigra az emésztésünk nagy része megtörténjen. Parasztember mondja azt, hogy ha lemegy a nap, akkor már leáll az emésztésünk, ugye, és régen nem csak azért, hogy a gyertyát vagy a petróleumot ne fogyasszák, takarékoskodnak, de lement a nap, ahogy az állatok, az emberek is, a parasztemberek is lefeküdtek, aludtak, és ahogy felkelt a nap, akkor felkeltek. Nálunk a lámpa feltalálásával fölborult ez a napi ritmus, ezért oda kell figyelni. Én vallom azt, hogy pláne szépkorúaknál már, hogy 4 órával a alvás előtt, mert gyakran lefekszem korábban is, de olvasok még, ugye, 4 órával előtte fogyasztom el az utolsó ételemet, ugye a vacsorámat, és ilyenkor reggel csak gyümölcsöt eszek egy gyomorra, már 30 éve, ahogy mondtam, ilyenkor főleg párolt zöldségeket, könnyen emészhető, finom, és nem túlterhelt, majdnem, hogy éhesen fekszem az ágyba, és alszom el, és így tökéletes a pihenésem.
Beszéljünk a felkelésről és a felébredésről. Jó néhány évtizede készítem már ezt a gasztronómiai műsort, és bizony a jó tanácsok között szerepelt az, hogy reggel a napunkat indítsuk egy pohár vízzel. Ön is meg tudja erősíteni ezt a jó tanácsot?
Bőven megerősítem azzal, hogy nem is egy pohárral, hanem 2,5-3 decit, és soha nem szabad hideg vizet inni, mert az energiát veszít az ember, hiszen a testhőmérsékletünkre a hideg vizet föl kell melegíteni, és ott leüti a tápcsatornánkat. Tehát langyos vízzel, bármennyire is eleinte nehéz volt hozzászokni. A legtöbb civilizált ember ugye kávéval kezdi a napot, mert nem is tud más készíteni, bódult, fáradtan ébredt, holod a normális és az egészséges dolog az, hogy kipihenten ébredjünk, és nem kell dopingszer se, pálinka se, kávé se. Tulajdonképpen a testünk 70%-a, a vérünk 80%-a folyadék. Nem mindegy, hogy milyen folyadékot iszunk. Az állatvíz azért fontos, mert a csapvízben nagyon sok a klór, ami fontos fertőtleníteni ugye a vizet. De én a fűtőtestre teszem a kancsómat, és akkor reggel másfél bögrényi vizet megiszok. Eleinte szokatlan volt, de most már hozzászoktam, és utána megyek a mosdóba, fogat mosni, pizsamám levetni, fürödni, mosakodni, és indítani a napot. Persze bekapcsolom én is a tévét, már hírekre és a időjárásra kíváncsi vagyok, de hát utána kinyitom az ajtót, erkélyajtót vagy ablakot, és a friss levegőn mozgok egy kicsit, sőt, hogyha úgy érzem, hogy szükséges, akkor megmasszírozom a pocakomat, a veséimet, lehajolok, megemelem a lábam, a kezemet, a nyakamat, és beindítom a napra a testemet és a lelkemet is.
Térjünk még vissza a zöldségekhez, a zöldségfélékhez. Önnek van kedvenc zöldsége? Zöldségféléi?
Igen, hát mint említettem, nem véletlenül mondtam a batátát, az édes burgonyát. A brokkoli nagyon fontos, és tulajdonképpen a sárgarépa, a sütőtök. De a káposztának minden formáját, különösen zöldségekben is, minél színesebb, minél több színtest, színanyag, ásványanyag van egy zöldségben, vagy akár egy gyümölcsben, és annál hasznosabb az ember számára, annál színesebb és ízletesebb is. Tehát ezek szinte mindegyike, de rendszerint az idény gyümölcsöket, idény zöldségeket fogyasztom. A fűszereket az egész évben használom, állandó fűszereim vannak, mint mondottam, a édes burgonyához egy kurkumát tettem, ez nagyon fontos, ugye, és ahhoz, hogy a kurkumin felszívódjon, ami egy csodagyógyszer, fiatalító, gyulladásgátló, rákellenes hatású, és sorolhatnám, de rámenne a műsor, csak a kurkumáról lehetne egy órát beszélni, annak a rizomáját ugye nyersen is fogyaszthatjuk, de őrölve is kapható a kurkuma fűszer, annak nehéz a hatóanyag felszívódása. De ha például avokádóval fogyasszuk, ami telítetlen zsírsav, omega-3, 200%-kal megnő a hatóanyag tartalma, vagy a borsot, bár a borssal csinyán kell bánni, mert a vesére túl sok bors izgatólag és károsan hat. de akkor növelem a felszívódási lehetőségét és a gyógyhatását. Ezek apróságok. Hozzászoktam a ízéhez, a matához, a rántottától kezdve, még a lecsóba is teszek, pedig hát ősi magyar elterjedt divatos táplálék, és régebben nem is nagyon ismertük a kurkumát, és még abba is teszek, tehát kísérletezek adagokkal, mértékekkel és fűszerekkel is. Tulajdonképpen mindig más a kedvencem, de vannak állandó kedvenceim, elsősorban nem csak az ízek, a látvány dönti el, hogy melyik a kedvenc, hanem ismerem a hatásukat, gyógyhatásukat, és mikor milyen lelki vagy fizikai állapotban vagyok, hiszen ezek a fűszerek, a zöldségek, a gyümölcsök is hatnak rám. Ha izomlázam van, akkor ásványanyagban, lúgosító anyagban gazdagabb fűszereket és gyümölcsöket fogyasztok. Ha nincs ilyen állapotom, de úgy érzem, hogy kicsit jobban jól akarok rakni, akkor rostokban gazdagabb és számomra ízletesebb táplálékot fogyasztok. Igyekszek nem túl terhelni magamat semmilyen téren, mert a fáradtság az savasító hatása az emberre, és hát tudjuk, hogy izomláz után is 2-3 napig is mi nehezen regenerálódunk, de egy kudarcérmény, egy stressz, egy lelki rossz állapot szintén ilyen savas állapotba tehet, de a sok savasító táplálék, elsősorban a fehérjék és a húsok szintén ilyen állapotba hozzák az embert.
Fogyasztást szükségesnek találja? Csirkehúst, disznóhúst,
hát
marhahúst? Mit fogyasztható?
Baromfit és halakat fogyasztok, de a disznóhús és a marha, vagy a borjúhús is fontos része a táplálékomnak. Azokat ritkábban fogyasztom már ebbe a korba, fiatalabb korba talán többet fogyasztottam. Manapság majdnem minden ember minden nap fogyaszt húsféléket, vagy egy nap akár többször is, mert reggel is már szalonnával, meg sonkával kezdi, és akkor az ebéd, a vacsora is ebből készül el. Én hetente 3-szor megelégszem, hogyha ha fehérjét, tojásfélét, tejterméket vagy húsokat fogyasztok, és hát bevallom, a gyerekek nem nagyon örülnek, de házi nyulakat is tartok, ugye, a kertem hulladékát is így hasznosítom, minden nap megsimogatom őket, hogy egyem a húsotokat, aztán meg is eszem. Medveagyma is a kedvencem, de vadfokhagyma, ugye, de előtte elfogyasztom, ugye, beosztom, és akkor kicsit többet fogyasztom, mert tudom, hogy egy hónap múlva menjünk medveagymát gyűjteni. Tehát ismerni kell az eltarthatóságát az élelmiszereknek, ezek nagyon fontos dolgok. Ez az, amit Hippokratész nem mondott, csak az, hogy azzal leszel, amit eszel, de hogy mikor, mennyit, hogyan, ezzel nem igen foglalkozott, vagy ha igen, nem maradt fent. A mai ember embernek más követelményei vannak, és más termesztési viszonyok vannak. Nagymamámnál kimentem a kertbe, és levettem egy érett lédúz kajszibarackot, beleharaptam, csorgott a leve, valami fantasztikus gyönyör volt, még most is beleborzongok, hogy milyen finom volt, ugye. Manapság ritkán jutok ilyenhez. Játszottunk délután, és akkor a kertjébe megszomjaztam, megéheztem, levettem egy paradicsomot, beleharaptam, és mint egy gyümölcsöt úgy fogyasztottam, olyan íze, olyan zamata volt, hogy fantasztikus. Manapság ritka, újabban már odafigyelnek a nemesítők, de hát az is igazság, hogy vegyészek és a agrármérnökök olyan ügyesek, hogy ma már váratlanul nagy a kereslet paradicsom iránt, és már előző termést leszették, akkor egy vegyszerrel másnapra a zöld paradicsom másnap pirossá válik, de nekem nem mondja senki, hogy annak ugyanaz az íze. Nem azt az érettségi folyamat, nem játszódnak le azok a aminósavak, enzimek, hormonok, íz, zamatanyagok, annak az állaga egészen más. Tehát ezekkel gazdagodott az életünk, mint egy szegényebbé is vált. Tehát ezért én a muskátli helyett az erkélyemen a ládákban metölő petrezselymet tartok. Annyira divatok rukkóla, de hát ugyanakkor elhanyagolják a pitypangot, a gyermekláncfűnek a levele. Sokkal értékesebb, és tulajdonképpen én a rákból úgy gyógyultam meg, hogy felfedeztem a pitypangnak a gyógyi hatását, és ettől kezdve figyeltem oda Mária Treben könyvére, az Isten patikájára, és ettől kezdve minden daganat ellenes, minden immunrendszer erősítő zöldséget, gyümölcsöt és táplálékot fogyasztottam, és fogyasztok ma is, mert vallom, hogy 120-130 évig élhetnék, de ugye sugarat kaptam, kemót kaptam, ettől nem gyógyultam meg, de a gyógynövényektől igen, de ezek nem tetszik lehetővé, hogy még utólag ezt a 120 évet egészséggel, örömmel és boldogsággal megérjem. De a gyümölcsök, zöldségek és a frissen termesztett, erkélyen termesztett friss dolgok, tehát ezeket meg lehet előzni.
Minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy fűben, fában orvosság, ahogy általában szoktuk ezt a kifejezést használni, de mindemellett a szervezetünknek szüksége van hús fogyasztására is. Legalább egy héten egyszer fogyasszunk húst.
Igen, és nem csak húst, hanem egyéb fehérjéket. A tojást egy ideig lebeszéltek róla, a tejtermékről, a vajról, leszoktattak bennünket ettől, meg egyéb margarint javasolták. Én mikor a fehérjékről tartottam előadást, akkor ahhoz készülve egy margarin darabot kitettem a fedett garázs eresz alá, és két hétig se az egerek, se a kóbormacskák, kutyák, még a penés se ette meg, aztán csak egy gyűszűnyi vajat tettem ki, mert sajnáltam, fél óra múlva eltűnt. Tehát tulajdonképpen az állatokban még benne van az az ösztön, hogy ők felismerik a műanyagot, vagy a számukra nem hasznos dolgot. Az emberbe kiveszett ez a érzék, ugye ez a szimat, hogy megérezze a dolgok lényegét. Tehát ezért, akinek van szerencséje és ideje és hozzáértése, vagy tanulmánya ehhez, vagy gyakorlata, az igyekezzék továbbadni. Ezért én ezeket a tájékoztatóimat ingyen tartom, és mint mondottam, a saját tapasztalataimból sokat merítek.
Ha már szimatot említ, akkor a szaglásunk is hozzá segíthet bennünket, hogy megjöjjön az étvágyunk. Ön tapasztalt már ilyet?
Az illatok, az íz, még a pohár összekocintása, csengése is étvágyat gerjeszhet, és ez fontos része a emészésünknek, éppen ezért nagyon fontos. A kínaiak azt mondják, hogy legalább 50-szer kell megrágni a szilárd táplálékot. Hát a modern mai embernek, és nekem is, ha éhes vagyok, nincs ehhez türelmem, eleinte még számoltam, és csak 30-at ajánlok, hogy legalább 30-ak számoljanak el, hamarabb jól akkor könnyebben emésztek, boldogságérzetem nagyobb, tehát létfontosságú a rágás is, és a vizet is, vagy a folyadékot is. Azt is kortyonként kell ízlelni. Azt szoktam mondani, és mikor gyerekek között tartok előadást, és azt mondom, hogy a szilárd táplálékot addig kell rágni, míg kortyonként le nem tudjuk nyelni. A vizet meg harapni, rágni kell, mert ha kortyonként megy a tápcsatornába, akkor másképp hat, másképp szívódik fel. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, és ahogy kérdezte, az illat az egy létfontosságú dolog.
egyfajta általános jó tanácsként milyen információkat osztana még meg velünk?
Azt, hogy fokozzák a zöldségeket, gyümölcsöket a táplálékukba, mert ezek lúgosítanak, és mi megszületésünk előtt 9 hónapig 8,5 pH értékűt enyhén lúgos magzatvízbe lubickoltunk. Ez a boldogság, ez a jó nekünk, a testünknek, a lelkünknek, és ennek a elérésére törekszik mindenki, mert mindenki boldog akar lenni. De a boldogság azzal kezdődik, hogy fizikailag is jól érezzük magunkat, és ehhez a gyümölcsök, zöldségek és a fűszerek nagy mértékben hozzájárulnak.
Riportunk végén megérkezünk oda, honnan elindultunk, a Miskolci Kafka Margit könyvtárba, mert hogy hamarosan előadása kezdődik itt, és ahogy említette is, nem csak ma találkozhatnak önnel, hanem rendszerességgel találkozhatnak önnel a kedves érdeklődők. Milyen témákkal és mikor várja legközelebb a kedves érdeklődőket itt Miskolcon a Kafka Margit könyvtárban?
Minden hónap második hétfőjén szoktam jönni előadást tartani. Ha kifogyok a témákból, akkor titkos szavazás, aki cédulán kérek javaslatot, hogy a többség érdeklődésének megfelelő témákat válaszunk, de kimeríthetetlen, és tulajdonképpen 10. év vagy ide járok, azóta cserélődött a hallgatóság is, meg azóta én is fejlődtem, és tudásban, tapasztalatban gyarapodtam, és a memória is halványult, tehát ha újra kezdem a 10 évvel ezelőtti előadásokat, akkor is mondhatok újat, ugye, a hallgatóságnak, mert mindig új iránt fogékony vagyok, és mindig a gasztronómiában is próbálkozom. Egy borsó fesztiválon életem első borsó levesével, Székesfehérváron első díjat nyertem, titkosan kellett leadni, ugye, hogy a zsűri úgy döntsön, hogy ne személyre szólóan, és a borsó levesbe kurkumát is tettem, ugye brokkolit tettem, ami szokatlan, ugye, spárgát tettem, mert lúgosít és rák ellenes hatású, és a hagyma, vörös hagyma, lila hagyma, fokhagyma mellett medvehagymát is készítettem. Ez egy újszerű dolog, és ez jellemző rám, hogy mindenbe próbálgatok újat hozni, és így a témákba is a könyvtárba mindig újjal jelentkezem.
Köszönöm szépen a beszélgetést Sóspataki Ferenc természetgyógyásznak, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, okos kérdésre okosan lehet válaszolni.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Urunk bemutatása ünnepén. Legyetek az Úr jelenlétének prófétai jelei. A pápa kinevezte Prága új érsekét. Szent John Henry Newman, pap és egyháztanító ünnepe bekerült a római liturgikus naptárba. ünnepnapja október 9-e. Restaurálják Michelangelo utolsó ítélet freskóját a Sixtus kápolnában.
Leó pápa homíliája Urunk bemutatása ünnepén. Legyetek az Úr jelenlétének prófétai jelei. Február 2-án Urunk bemutatása, vagyis Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Leó pápa hétfőn délután 5 órakor szentmisét mutatott be a Szentpéter Bazilikában az Istennek szentelt élet 30. világnapján. A vatikáni bazilikát megtöltő férfi és női szerzetesek jelenlétében a Szent Atya az Istennek szentelt élet prófétai jellegét hangsúlyozta. A pápai szentmise ünnepi bevonulásra kezdődött, amelyet a Szent Atya imádsággal vezetett be. Kedves testvéreim, 40 napja Urunk születésének örömünnepét ültük, és ma van az a boldog nap, amikor arra emlékezünk, hogy Jézust Szűz Mária és Szent József bemutatta a templomban. Ő ezáltal látszólag csupán az ószövetségi törvényt teljesítette, voltak éppen azonban hívő népével találkozott. Azok a jámbor öregek, akik a Szentlélek késztetésére a templomba mentek, és ott, szintén a lélektől megvilágosítva, felismerték az Urat, örvendező lélekkel tette tanúságot róla. Hozzájuk hasonlóan minket is a Szentlélek gyűjtötted be. Vonuljunk tehát Isten házába, és járuljunk Krisztus elé. Találkozni fogunk vele, és felismerjük a kenyértörésben addig is, amíg majd nyilvánvaló dicsőségben el nem jön. Ekkor az asszisztencia tagjai és a hívek is meggyújtották a kezükben tartott gyertyát, amelyet Leó pápa megáldott. Alázatosan kérünk, áld meg és szenteld meg ezeket a gyertyákat. Fogad kegyesen hívő népedet, amely neved dicsőségére egybegyűlt, hogy égő gyertyával járuljon színed elé. Add meg, hogy méltó legyen eljutni az erények útján az örök világosságra, Krisztus a mi Urunk által.
Cari fratelli e sorelle, oggi festa della presentazione del Signore, il Vangelo ci parla di Gesù, che nel Tempio è riconosciuto e annunciato come il Messia da Simeone e Anna.
Leó pápa homíliája kezdetén az Úr templomi bemutatásának evangéliumából a messiás felismerő Simeon és Anna szerepéből két szeretett mozgás találkozását emelte ki, Istenét, aki az emberiség megmentésére jön, és az emberiségét, amely éber hittel várja eljövetelét. Isten részéről Jézus egy szegény család fiaként érkezik Jeruzsálembe, ahol felajánlják őt értünk, aki tiszteletben tartja szabadságunkat és osztodik szegénységükben. Cselekedeteiben nincs semmi kényszerítő, csak fegyvertelen nagylelkűségének lefegyverző ereje, hangsúlyozta a Szent Atya. Emberi oldalról ezzel szemben az idős Simeon és Anna személyében Izrael népének várakozása a tetőpontjára jut. Bennük az üdvösség hosszú történetének csúcspontja jelenik meg, amely az Édenkerttől a templom udvaráig tart, és amely bár hullámvölgyeken keresztül halad, de mindig egyetlen eleven vágyhajtja, hogy helyreállítsa a teremtmény teljes közösségét teremtőjével. Ennek fényében ünnepeljük az Istennek szentelt élet 30. világnapját, folytatta a pápa, amely a szerzetesek egyházi és világi küldetésének mint egy ikonja, ahogy Ferenc pápa a szerzetesi életről írt apostoli levelében buzdított, ébresszétek fel a világot, mert a megszentelt élet ismertető jegye a profécia. Leó pápa így folytatta elődje gondolatát. Az egyház arra kér benneteket, hogy legyetek proféták, hírnökök, akik hirdetik az Úr jelenlét és előkészítik útját. Arra kaptatok hivatást, hogy profétai hivatástokat elsősorban életetek feláldozásával tegyétek, imádságban gyökeret verve és készen arra, hogy felemésztődjetek a szeretetben. A pápa rendalapítók szerepére emlékeztette a szerzeteseket, akik engedelmesen a Szentlélek működése iránt példákat hagytak arra, hogyan töltsék be hatékonyan a küldetésüket. Állandó feszültségben éltek a föld és a menny között, hittel és bátorsággal teltek el, az eukarisztia oltárától indulva, a kolostorok csendjében, az apostoli munka kihívásai közepete, az iskolai tanításban, az utcán a szegények szolgálatában, egészen a missziók fáradalmáig menően. És ugyanazzal a hittel tértek vissza, alázattal lépve a keresztövéhez és a tabernákulum elé, hogy minden felajánljanak, és Istenben megtalálják minden cselekedetük forrását és célját. A kegyelem erejével kockázatos vállalkozásokba is belevetették magukat, imádkozó jelenlétté váltak ellenséges és közömbös környezetben, nagylelkű kész és barátságos vár formájában, megaláztatás és elragyatottság közepete, a béke és a megbékélés tanúiként a háború és a gyűlölet szorításában.
Papa Benedetto XVI ha scritto che l'interpretazione della Sacra Scrittura rimarrebbe incompiuta.
A 16. Benedek pápa írta, a Szentírás értelmezése hiányos maradna, ha nem hallgatna azokra is, akik ténylegesen megélték Isten igéjét. Az evangéliumi tanácsok fogadalmával és a felajánlott karitati szolgálattal elterve ma is az a hivatásotok, hogy tanúságot tegyetek egy olyan társadalomban, ahol a hit és az élet egyre távolabb kerül egymástól az emberi személy hamis és torz értelmezése nevében, hogy Isten jelen van a történelemben, minden nép üdvössége, ahogy Simeon próféta jövendőlte. Tanúságot kell tenni arról is, hogy a fiataloknak, az időseknek, a szegényeknek, a betegeknek és a foglyoknak szent helyük van az ő oltárán és az ő szívében, és hogy mindegyikük az ő jelenlétének egy-egy sérthetetlen szentje, amely előtt térdre kell borulnunk. Ennek jele az a számos evangéliumi állomás, amelyet sok szerzetes közösség tart fenn a legkülönfélebb és legnehezebb helyzetekben, és amelyeknek tagjai még konfliktusok közepete is maradnak, nem mennek el, nem menekülnek el, hanem maradnak, hogy emlékeztessenek ezer szónál is beszédesebben az élet sérthetetlen szentségére. Jelenlétük még fegyverdörgés, a gőg, az önérdek és az erőszak tombolása közepete is hirdeti Jézus szavait: vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül, mert angyalaik a mennyben mindenkor látják atyjuk arcát. Beszéd az záró részében Leó pápa az Ag Simeon imájára utalt, amelyet az egyház naponta imádkozik: most bocsásd el, Uram, szolgádat szavaid szerint békességben, hiszen már látták szemeim a te üdvösségedet. A szerzetesi élet ugyanis a maga minden mulandótól való derűs távolságvételével megtanít a földi valóságok iránti leghitelesebb gondoskodás és az örökké való valóságokba vetett remény elszakíthatatlan kapcsolatára, amely már ebben az életben végső és kizárólagos szélként képes megvilágítani mindent. Simeon Jézusban meglátta az üdvösséget, és szabaddá vált az élet és a halál előtt, együtt Annával, aki soha nem távozott a templomból. Kedves női és férfi szerzetesek, az egyház ma köszönetet mond az Úrnak jelenlétetekért, és arra buzdít benneteket, hogy bárhová is küldjön a gondviselés, legyetek a béke kovásza és a remény jele. Munkátokat a boldogságos Szűz Mária és Szent Rend alapítóitok közben járására bízzuk, miközben együtt megújítjuk életünk felajánlását Istennek az oltáron. Zárta homíliáját Leó pápa, aki ágostonos szerzetesként maga is az ünnepeltek közé tartozik.
Leó pápa kinevezte Prága új érsekét. A Szent Atya elfogadta a Jan Graubner érsek lemondását a prágai főegyházmegye lelkipásztori gondozásáról. A Szent Atya február 2-án kinevezte Stanislav Pribil redemptorista szerzetest a prágai főegyházmegye érsekévé, áthelyezve őt a litomericei püspöki székből. Stanislav Pribil 1971. november 16-án született Prágában. 1996. június 22-én szentelték pappá a legszentebb megváltó kongregációban. Ezután a következő tisztségeket töltötte be
Továbbá a következő tanulmányokat folytatta. A Svetán Horái miasszonyunk egy hely káplánja volt 1996 és 99 között. Ugyanezen kegyhely plébánosa volt 1999 és 2008 között. A redemptorista kongregáció tartományfőnöke és a prágai érsekség Caritas szervezetének elnöke, majd teológiai licenciátust szerzett 2012-ben, a Litomericei Egyházmegye általános helynöke és a Cseh Püspöki Konferencia főtitkára lett 2009 és 2016 között, a Horní Police, a Jezve és a Zándov plébániák adminisztrátora, közgazdaságtan és menedzsment mesterdiplomát, majd teológiai doktorátust szerzett 2019-ben, a szinodalitásról szóló szinódus nemzeti csapatának tagja, végül doktorált a figuratív művészetek történetéből 2025-ben. 2023. november 23-án Ferenc pápa Litomerice püspökévé nevezte ki, március 2-án püspökké szentelték. 2025. április 29-e óta a Cseh Püspöki Konferencia alelnöke. Az új prágai érsek a Vatikáni Rádiónak adott interjújában hangsúlyozta. Az egyházon belüli kiengesztelődés különösen közel áll a szívemhez. Véleményem szerint az első lépés annak keresése kell legyen, hogy ez megtörténjen. Ez nem csak az egyházat és a prágai érsekséget érintő kérdés. Gyakran úgy tűnik, hogy amikor egy gondolattal vagy ötlettel találkozunk, először megvizsgáljuk, hogy ki mondta vagy írta, és csak azután értékeljük a tartalmát. Minden túl személyes jellegű, állapította meg Stanislav Pribil érsek. Arra vonatkozóan, hogy miként lehet egységet teremteni és megbékíteni egy polarizált egyházat, az új prágai érsek kiemelte. Szükséges a párbeszéd, és mindenek előtt a meghallgatás. Ezt most tanulom, és a szinodális folyamat segít ebben. Továbbá ott van az egyház szolgálata a civil társadalomban. Vannak iskoláink, van Caritasunk, számos lehetőségünk van arra, hogy hozzájáruljunk fele barátaink méltóságteljes mindennapjaihoz. Ahol a szavak elfogynak, mert információdömpinget élünk meg, a szeretet által vezérelt cselekvés továbbra is erőteljesen visszhangozhat. Bízom benne, hogy a közös keresztény tanúságtétel és mások szolgálata, valamint reményünk okainak magyarázata, ahogy Péter apostol mondja első levelében, hozzájárulhat mind a belső egységhez, mind a külső jó hírnévhez. Prága kötődik Nepomuki Szent János életéhez és halálához, akit a hidak védőszentjének neveznek. Nekünk is, hozzá hasonlóan, hídépítőknek kell lennünk, és az élethez való hozzáállásunkkal össze kell kötnünk azokat a partokat, amelyek gyakran leküzdhetetlenül távolinak tűnnek, mutatott rá Stanislav Pribil, új prágai érsek. Szent John Henry Newman pap és egyháztanító ünnepe bekerült a római liturgikus naptárba. Ünnepnapja október 9-e. Az istentiszteleti dikasztérium közé tette azt a dekrétumot, amellyel 14. Leó pápa a 2019-ben kanonizált és 2025. november 1-én egyházdoktorrá nyilvánított angol szentet felvette az általános római naptárba. A fakultatív emléknapja bekerül minden naptárba, illetve a szentmise és az imaórák liturgiájának bemutatásakor használt liturgikus könyvekbe. Isten kegyelmének szelíd fénye, aki eljötte világba, hogy megvilágosítsa az embereket, arra vezette John Henry Newmant, hogy a katolikus egyházban találjon békére, és olyan erőt adott neki, hogy elmondhatta, Isten azért teremtett engem, hogy különleges szolgálatot tegyek neki. Részem van ebben a nagy műben. Egy láncszem vagyok, egy kötelék, amely összeköti az embereket. Nem ok nélkül teremtett engem. Hosszú élete során Newman bíboros fáradhatatlanul teljesítette küldetését, amelyre elhívták, betöltve az intellektuális kutatás, a prédikáció és a tanítás szolgálatát, valamint a szegények és a legkisebbek szolgálatát. Élénk elméje nagy jelentőségű, maradandó emlékműveket hagyott ránk teológiai és egyháztani kérdésekben, valamint költői és ájtatossági kompozíciókban. az árnyékokból és képekből az igazság teljessége felé irányuló állandó törekvése példakép lett a feltámadt Krisztus minden tanítványa számára. Így Szent John Henry Newman, akit a történelem során a Zarándok Egyház fénylő világosságaként ismertek el, joggal sorolható a többi szent egyház doktor közé, akiket bejegyeztek a római liturgikus naptárba. Ezért 14. Leó pápa, figyelembe véve a hívek közössége számára oly nagy jelentőségű szent pásztor egyházdoktori címének közelmúltbeli elismerését, elrendelte, hogy Szent John Henry Newman papot és egyházdoktort vegyék fel az általános római naptárba, és fakultatív liturgikus emléknapját mindenki október 9-én ünnepelje az egyházban.
Restaurálják Michelangelo utolsó ítélet freskóját a Sixtus kápolnában. Február 2-án, gyertyaszentelő boldogasszony napján megkezdődött az állványzat felépítése, amelyen mintegy másfél hónapig dolgoznak majd a szakemberek, hogy húsvét után Michelangelo remek műve megtisztulva visszakapja eredeti fényét. A Sixtus kápolna a restaurálás idején is nyitva áll a látogatók előtt, csak az első 3 hétben kell az állványépítés idejére lezárni biztonsági okokból. Nagyjából 3 hónapot kell várni arra, hogy a 180 négyzetméter kiterjedésű oltárfreskót megpillantsák a látogatók a restaurálás után, addig pedig egy nagy felbontású reprodukción látható majd a vásznon, ami az állványzatot takarja. A rendkívüli tisztítási munkálatokra azért van szükség, mert a legutóbb 1994-ben végzett állag megőrző restaurálás óta egy fehér réteg rakódott a freskóra, amit a levegőben jelenlévő mikroszemcsék leülepedése okozott. Ez idővel elhalványította a sötét világos kontrasztokat, és fakóbbá tette az eredeti színeket, magyarázta Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festményekért és fa műalkotásokért felelős restaurátora, aki koordinálja Michelangelo remek művének felújítását. Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum főigazgatója rádiónknak elmondta, rendkívüli restaurálásról, ugyanakkor nagyon egyszerű műveletről van szó. Desztillált víz és selyem papír segítségével eltávolítják az évek során rárakódott könnyű sóréteget. A legutóbbi jelentős restaurálást a 90-es években végezték. 2010-ben elindítottak egy rendszeres karbantartási projektet, amivel évente ellenőrzik a Sixtus kápolna állapotát. Tavaly vált világossá, hogy szükség van erre a beavatkozásra az utolsó ítélet freskó esetében, amit a Vatikáni Múzeum műkincseinek karbantartását támogató szervezet floridai egységének jóvoltából végeznek el. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Könnyű kedvesnek lenni, mikor az embert nem bántja semmi. Könnyű szeretni azokat, akikkel nem foglalkozunk sokat.
Az a néhány ember, akiket győznem kell türelemmel. De azok a nehéz napok, amikor olyan ideges vagyok. Hú, az a néhány lélek, akikkel közös lakásban élek. Az iskola vagy a munkahely, naponta szívig megtelünk egy hely.
Isten szent lelke, szállj rám! Nem csak a templomok árnyán, kereslek én, ne csak az ünnep lóriáján, legyél enyém, hétköznapok szent lelke, szállj rám! Atya lángja Krisztusi
verse.
Ifjú szívekben élek. Ifjú szívekben élek, s mindig tovább. Hiába törnek életemre vén huncutok és gonosz ostobák, mert életem millió gyökerű. Szent lázadások, vágyak s ifjú hitek örökös urának maradni. Nem adatik meg ez mindenkinek, csak aki véres, igaz életű. Igen, én élni s hódítani fogok egy fájdalmas, nagy élet jussán. Nem ér föl már szitkozódás, piszok, jányok s ifjak szívei védenek. Örök virágzás sorsa már az enyém, hiába törnek életemre. Szent, mint szent sír, s mint koporsó, kemény. De virágzás, de élet, és örök.
Ady Endre Ifjú szívekben élek című versét Galán Géza előadásában hallották. Ady 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagy Károlyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg, versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba. Itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete, a Halottak élén címmel. Ady 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
A nap imája. Üdvözlégy, Úrnőnk, szentséges királynénk, Istennek szent szülője, Mária, ki szűz lévén templommá lettél, és választottja a szentséges menyei atyának. Ő szentelt meg téged szentséges szerelmes fiával és a vigasztaló szentlélekkel. Minden kegyelem teljessége és minden jóság lakozott és lakozik te benned. Üdvözlégy, te Isten palotája! Üdvözlégy, te az ő lakozó sátra! Üdvözlégy, te az ő lakóháza! Üdvözlégy, az ő palástja! Üdvözlégy, te az ő szolgálója! Üdvözlégy, te az ő anyja! Legyetek üdvözölve ti, szent erények mind, kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából a hívek lelkébe ereszkedtek, hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké formáljátok át. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.